A világ vak szemmel. Vendégünk Juhász Tamás. A mai műsorban azt tűztem ki célul, hogy kicsit közelebb kerüljek én, és közelebb kerüljenek a hallgatók a vakok világához. Úgy képzelem, hogy a vakok mintha egy párhuzamos univerzumban élnének. Ugye a science fictionok szoktak ilyenekkel előjönni, hogy mi itt vagyunk, és közben lehet, hogy rajtunk keresztül mászkálnak mindenféle más univerzumok lényei, amik másot látnak ugyanott, ahol mi vagyunk. Ez persze science fiction, pontosabban ez inkább csak fiction, de annyiban az én hasonlatom, hogy a vakok ugyanott élnek, ahol mi élünk, de máshogy érzékelik ugyanazt a környezetet, amiben mi élünk. Ugyanazt, amit mi látunk, azt ők máshogy látják, vagy máshogy hallják, és amit meg mi nem hallunk, vagy nem érzékelünk, azt meg ők érzékelik. Tehát ez lenne a párhuzamos világ hasonlat. És akkor az én kérdésem az még egy másik hasonlatot is belevennék, hogy képzeljük el azt, hogy a vakok, mint egy ufók, idegen lények, azok azt reprezentálják, hogy milyen lenne egy értelmes lénynek az élete, amelyik nem ismeri a fényt, vagy nem használja a fényt. Ami pedig tudományosan elképzelhető, tehát asztrobiológiailag, tudományos szemszögből ez egy érvényes kép, hogy vannak olyan világok, vagy lehetségesek olyan világok, amik nem is fedeztek fel ilyenek, amik például egy bolygó, ami a lakhatósági zónában kering, tehát van rajta folyékony víz, és lehet, hogy élet is van rajta, tegyük fel, hogy van rajta fejlett élet, az kötött keringésű. Ami azt jelenti, hogy az egyik oldalát mindig a nap felé fordítja, a másik oldala pedig mindig elfordul felőle, mint ahogy a hold is ugyanígy működik a földhöz képest. Tehát, hogy lenne egy olyan féltekénk, ami soha nem lát napfényt, csillagfényt láthat esetleg. Itt pedig lehetnek élőlények. Tehát ez egy érvényes kép, ami lehetnek. Sőt, azt mondanám, hogy valószínűleg vannak is olyan bolygók, amik így működnek. Egy egész féltekényi világon pedig az nagy pazarlás lenne, hogyha ott az értelmes lények onnan egyszerűen elvonulnának, mert hogy azt mondván, hogy ott nincs fény, nem tudnak tájékozódni. Tehát akkor ott mégiscsak kifejlődik egy olyan társadalom, amelyik nem használja a fényt. Ahogy a barlang lakók sem használják, ugye. Vagy lehet az, hogy a légkör nyeri el a sugárzást, és azért van sötét, vagy a nap túl kevés fényt bocsát ki, vagy túl messze van az égi test, egy óriás bolygó körül kering mondjuk, ami fűti, tehát van folyékony víz, de mégiscsak messze van a naptól. Tehát sokféle érvényes fizikai modellt lehet erre elképzelni. Tehát hogy néz ki a világ így? A műsorban azt szeretném földeríteni, hogy egy ilyen, végülis te reprezentálsz egy ilyen UFO-t, egy ilyen idegen lényt, aki egy ilyen bolygón él, mert hiszen te egy ilyen bolygón élsz.
Hát bizonyos mértékig nekem annyiban előnyöm van, hogy én valamennyire látok, de hát ez a valamennyire, ez azért nem túl sok, tehát mondjuk én speciál fényt, árnyékot például látok, tehát történetesen ez pont nem maradt ki az életem, mert egyébként a vakok javarésze azt hiszem, hogy lát fényt, meg árnyékot, mert hogy az alapvetően azért egy annyira, tehát hogy ha jól tudom, akkor ez általában úgy szokott lenni, hogy azért van annyira erős behatása magának a fénynek, hogy az valamennyire bejut a szembe, és azt mondjuk érzékeli valamennyire. Minden vak nyilván, akinek mondjuk nincs szeme, és például üvegszemet használ, vagy ilyesmi, nyilván nem.
Ez egy kétbites, vagy egy hárombites információ, hogy fény, árnyék és semmi?
Hát nekem még talán mondjuk van erősebb fényben, tehát mondjuk egy ilyen neon lámpa fényénél, ami itt van a stúdióban, mondjuk annál valamilyen szinten színeket is látok, bár azokat már keverem, tehát ilyen, mit tudom én, például a rózsaszín, piros, lila, narancssárga, ezeket például gyakran összekeverem, meg a barnát, feketét, nagyon sötét kéket, ilyesmiket, mert de mondjuk, hogyha valami elég élénk színű, akkor azt mondjuk látom. Meg ugye nekem annyiból volt könnyebb a helyzetem világ életemben, hogy az én betegségem az szépen lassan rontottál el a szememet, és ettől aztán én kiskoromban még láttam, de most erre én érdemben nem emlékszem, tehát ugye mivel az ember 3 éves korábbi dolgokra nem nagyon emlékszik, ezért ilyen tudatosan igazán nem emlékszem rá, de azért vannak ilyen látás emlékeim, amik bizonyos mértékig visszaköszönnek még.
És ezek milyenek? Hogy írnád ezt le?
Hát ezek igazából nagyjából azok, ezek mondjuk inkább ilyen álomban visszaköszönő dolgok, tehát olyan állapotban, amikor nyilván az ember sincs igazán tudatos állapotban, és ezek nagyjából azok, gondolom én, tehát ezek között ugye rengeteg olyan dolog van, ami mondjuk, amit én képzelek el, úgy, ahogy el van képzel, tehát ahogy én ezt elképzelem, hogy így kellene kinézni, és vannak köztük nyilván olyan dolgok is, amiket meg kiskoromban például még láttam, de mondjuk már nem feltétlenül emlékeznék rá, hogy az így néz ki, vagy nem tudnám, csak ez már így berögződött az agyamba, hogy az úgy néz ki, és akkor kész.
Tehát ezek formák?
Hát adott esetben, vagy ugye ezek lehetnek akár, mit tudom én, tehát akár egy asztal is lehet, amit kiskoromban láttam, akkor azt lehet, hogyha most megint látnék, akkor felismerném. Ez ugye egy nehéz kérdés, és ugye ezért nehéz mindig arra is válaszolni, amikor ugye felteszik egy vaknak a kérdést, hogy ő akarná látni. Ugye ez azért borzasztó nehéz, mert egy vaknak, hogyha egyszer csak hirtelen újra elkezdene látni, akkor még akkor is, hogyha bizonyos dolgokra vannak látásemlékei, akkor is gyakorlatilag mindent meg kellene tanulnia újra. Tehát ő hiába azt tudja, hogy tapintás alapján meg tud ismerni egy almát, de hogyha látná magát az almát, akkor nem biztos, hogy felismerné. Ugye, mert ha ránéz, akkor az neki nem biztos, hogy beugrik, csak hogyha megfogná, hogy jé, ez egy alma. Tehát mindent gyakorlatilag újra meg kellene tanulnia. Most ugye a látás emlékek ebből nyilván annyiban segítenek, hogy az ember, hogyha már látott egy-két dolgot kiskorában, akkor azokat mondjuk könnyebben tudja elképzelni később, vagy mondjuk, hogyha újra esetleg elkezdene látni, mondjuk az én esetemben nem valószínű, de mégis akkor mondjuk azok adott esetben beugorhatnak, hogy jé, tényleg ez így nézett ki, de ez mondjuk ez a része inkább spekuláció, mert ugye mivel ezt így ennyire tudományosan igazából nem tudom.
Uh-huh. És akkor ez neked 3 éves kor volt ez a határ, amikor...
Nem, hát ez nekem így fokozatosan, tehát már 0 éves koromtól elindult, ugye itt azt kell a dologhoz tudni, nekem az alapbetegségem az aniridia, ami a szivárványhártya hiány, és akkor ehhez jött még az öltályog, a glaukóma, mint plusz betegség, de alapvetően az aniridia nem bántja érdemben a szemet, tehát jó, nem tiszta haszon, azért a szivárványhártya hiány nyilvánvalóan, de alapvetően a zöld hályok tette tönkre, és mondjuk ilyen 1-1,5 éves koromba kezdődtek az olyan glaukóma rohamok, amikor ilyen nagyon erősen fölmegy a szemnyomás. Ez ugye attól van, hogy a szemben lévő csarnokvíz elvezetése nem működik jól, és nagyon-nagyon sok ilyen csarnokvíz gyülemlik fel a szemben, és akkor ettől szépen lassan fölmegy a szemben a nyomás, és ez iszonyatosan tud fájni. Most már hála Istennek egy olyan 13 éve ilyen nagyon nem volt, de ez kiskoromban kezdődött, és gyakorlatilag ezek, meg hát maga a glaukóma, mint betegség kezdte el leroncsolni a szememet. Úgy Isten igazából, hogyha arról beszélünk, hogy mondjuk mikorra jutottam el arra a szintre, ahol most vagyok, az nagyjából ilyen 5-6 éves korom környékén lehetett, amikor még ugye az a dilemma volt, hogy én most a gyengéllátók iskolájába menjek, vagy a vakok iskolájába, a vakodába, de aztán a különböző orvosi vizsgálatok végül is azt mondták ki, hogy most már annyira leromlott a szemem, hogy a vakodába kellene mennem. Aztán később még ilyen 10 éves koromban volt 2 operációm, az volt a 2 utolsó, és akkor volt egy ilyen ötlet, amivel esetleg megpróbálták valahogy megoldani, hogy egy kicsit jobban lássak, és akkor azzal az operáció nem sikerült, és akkor azóta tulajdonképpen stabilizálódott az állapota a szememnek, és adja az Isten, hogy ez így is maradjon a következőkben is.
Akkor gyerekkorodban ez egy állandó, tudatos élményed volt, hogy te neked szem problémáid vannak, míg a másokjaknak meg nincsenek?
Hát igen, bár ez, szóval nem volt ez, az én családom, hála Istennek, ezt elég normálisan fogta föl, és ezt aztán így nekem is elég normálisan átadta, tehát ezt én nem úgy éltem meg, mint egy hatalmas problémát, ami olyan, hogy úristen, nekem most szembetegségem van, és ez a többi embernek nincsen, hanem egy nyilvánvalóan egy problémaként fogtuk föl, de egy megoldandó problémaként, tehát egy olyan megoldandó gondként, ami persze okoz kényelmetlenségeket, meg problémákat, de hát azért ettől függetlenül ezzel együtt lehet élni. Sajnos viszonylag kevesen vannak azért a vakok között, akiknek mondjuk ilyen előnyös családi háttere van, mert azért az, hogy az ember hogyan dolgozza fel a saját vakságát, az nagyon sok esetben a családtól is függ, és a legtöbb szülő igazából kétféleképpen hajlamos hozzáállni, nagyon persze most szélsőségekre lebontva. Az egyik szülő típus az az, aki megpróbálja ezt a dolgot távol tartani magától, és úgy tenni, mint hogyha a vakság mint olyan nem létezne, és az ő gyereke az tulajdonképpen nem vak, és a gyerek csak azért megy bele a falba, mert nem tudom. De megpróbál úgy tenni, mintha a gyerek látó lenne, a másik pedig úgy próbálja meg a gyerekét nevelni, hogy ilyen széltől, hótól, mindentől védi, és Úristen Jézusom, csak nehogy valami baja legyen, és nehogy bármi történjen vele, és még az egyetemre is elkíséri még anyuka, apuka, és gyakorlatilag lediplomáznak vele együtt, mert annyira nem merik elengedni.
Aztán, téged mikor engedtek el?
Én 5-6 éves koromban kaptam magam mellé egy nurse-t, hát egy ilyen babysittert, mert anyámnak is, meg apámnak is sokat kellett dolgoznia. Tehát ilyen szempontból már nagyon, ugye tulajdonképpen ez a fajta szülői felügyelet nem volt meg. Aztán ilyen 5-es korom környékén úgy döntöttek a vakodás tanárok, illetve azt tanácsolták, bár én addigra már látóiskolába jártam, hogy itt lenne az ideje igazából megtanulnom tényleg fehérbottal közlekedni, és akkor utána egy olyan 1-1,5 évet tanultam ugye közlekedni, és aztán tulajdonképpen onnantól kezdtek el szépen fokozatosan elengedni, tehát eleinte még csak az iskolából mehettem le, tehát a Lauderből, ami a Budakeszi úton van, a Moszkva térre, ami hát nem egy hosszú út, ugye 22-essel, de aztán utána már mint a haza is mehettem, aztán amikor átkerültem a 7-től a gimnáziumba, akkor oda már egyedül jártam, de a külön óráimra még vitt ez a nurse-öm, és aztán szépen lassan eljutottunk oda, hogy már minden létező helyre egyedül mentem, és hát ma meg már igazából gyakorlatilag csak akkor visznek el bárhova a szüleim kocsival, hogyha én megkérem őket, hogy vigyenek el, mert mondjuk sok cuccom van, vagy azért, mert ugye éppen úgy jön ki, hogy el tudnak vinni.
Az a kérdés, az megválaszolható, hogy mióta tudod azt, hogy nem látsz jól?
Én többször gondolkoztam, de igazából nem. Tehát, hogy én nem emlékszem arra, hogy így lett volna egy pillanat, amikor leültek velem a szüleim, és azt mondták, hogy édes fiam, azért essel el állandóan a küszöbben, mert nem látsz. Tehát ilyen nem volt. Valószínűleg ez elég kiskorom óta ugye tudatosodott, hiszen már 1-1,5 éves koromban voltak ezzel problémáim, meg voltak akkor már operációim. Volt egy olyan pillanat, amikor ez talán egy kicsit erőteljesebben tudatosult, bár erre sem emlékszem, ezt is inkább csak így elmesélésből tudom, hogy volt egy műtétem, ami után 17 napig konkrétan nem láttam, tehát akkor tényleg nem láttam fényt sem, meg semmit, és akkor állítólag ilyen nagyon mély depresszióba zuhantam, tehát kaptam egy ilyen kis 2,5 oktávos szintetizátort, és azt nyomkodtam kb. Egész nap, és egyébként feküdtem az ágyon. Erre a részére nem emlékszem, van egy ilyen halvány emlékem arról, hogy történt az, amikor aztán így a 17 nap után egyszer csak kinyílt a szemem, és akkor újra elkezdtem így látni, tehát erre így emlékszem halványan, de azt tudom, hogy ez egy ilyen elég komoly trauma volt azért alapvetően.
És akkor ez mit segít neked? Az a látásinformáció, ami van az eligazodásban. Ez tényleg ennyire fontos, hogy a depresszióba esel, hogyha
hát,
ez eltűnik?
Nyilván az ember alapvetően, hogyha mondjuk bármilyen korban van, ugye, hogyha elveszít egy ilyen, ugye akkor még nyilván többet láttam, és aztán amikor egyszer csak elvesztettem a látásomat, akkor ez egy ugyanolyan traumaként ért, mint bárkit, aki ugye egy baleset után vakul meg, például felnőtt korában. Most is nyilván ugyanolyan rosszul érintene, mert én azért amennyire tudom, azért használom a látásomat, tehát mivel erősebb fényben látok, tehát például akár napsütésben ugye látok foltokat, ezért aztán mondjuk jó esetben ki tudom kerülni az ilyen fákat, bizonyos esetekben a nagyobb, vastagabb oszlopokat is, tehát vagy akár az embereket, tehát például azért a tájékozódásban van, hogy segít, Nyilván most nem minden esetben, meg például a piros lámpát, azt mondjuk látom, de azt például csak este látom, ugye, amikor már sötét van, és akkor ott látom, hogy mikor vált pirosról zöldre, de hát mondjuk egyébként azt például hallás után közlekedek, tehát nem is egészen tudatos az, hogy miben segít, tehát én alapvetően is azért egy kicsit így mindig előre görnyedve közlekedek, ez két dolog miatt, egyrészt mert így próbálom nézni magam előtt, ami van, aztán vagy látom, vagy nem, másrészt meg egyébként ebben van egy ilyen félelem is, hogy az ember nem tudja, hogy éppen mikor minek fog neki menni, és ettől ugye mindenki automatikusan ilyenkor így összehúzza magát.
Ez érdekes, amit mondasz, nemrég olvastam egy könyvet a háborúkról, és azt írja, hogy az a katonáknak egy önkéntelen reakciója, hogyha a frontvonalon vannak, és mennek előre az első sorban, akkor mindenki előre görnyedve megy előre, mindenféle racionális ok nélkül.
Igen, hát nyilván ugye, hogy nem tudom, hogy kisebb területen érje őket a lövés, ugye akár itt nálam is, hogy mondjuk ne teljes testtel menjek bele az oszlopba. Ez persze pont ebből a szempontból annyira jó, mert mivel előre görnyedek, ezért értelemszerűen a fejem van elől, tehát általában amiben először belemegyek, az a fejem. Fejemmel megyek bele, úgyhogy ez nem túl praktikus.
Igen, én amióta kopaszodom, azóta érzem az ilyen fejlődéseknek a
igen. Úgyhogy nekem én például az orramat szoktam mindig beütni, és mert így szerintem kész csoda, hogy még nem történt semmi baja egyébként az orromnak, mert tényleg általában valahogy mindig azt ütöttem be, de tehát, hogy én azért elég sokat használom a látásomat. Vannak vakok, akik nálam sokkal jobban használják, tehát azt a meglevő csekély kis látásukat, ez például azért is lehet, mert ugye van például egy olyan barátom, aki pont egy olyan családban nevelkedett, amit mondtam is, hogy az ő szülei megpróbálták a vakságát egy ilyen nem létező problémaként kezelni, és ezért ő is valahogy nagyon sokáig nem akarta magának bevallani, hogy nem lát, és akkor ő például számítógépes játékokat játszott, meg nem tudom mi. Most ehhez is persze látni kellett, és gyakorlatilag így rátapadt a képernyőre, egy valamit lásson a képernyőből, aztán persze volt, hogy látott valamit, csak egy belőle volt, hogy nem. Hát most, hogy van, aki tényleg sokkal jobban ragaszkodik ahhoz a kevéske kis látáshoz, amilyen van. Én is nyilván egyébként ragaszkodom ehhez, tehát hogyha most ennél többet vagy kevesebbet kapnék, akkor valószínűleg annak nem örülnék annyira, mert a többnek azért nem, hogy mert az olyan rizikós, hogy most az ember tényleg fog-e többet látni, a kevesebb az megértelemszerűen annyira nem.
Említetted, hogy szintetizátort kaptál játéknak. Milyen vakbarát gyerekjátékokkal találkoztál?
Én nagyon sok olyan játékkal játszottam, amivel nyilvánvalóan mindenki más is, tehát ugyanúgy legóztam, duplóztam, meg mindenféle ilyen építős játékokat játszottam, sőt legózni alkalmas, én még ma is legózok. Bár az mindig egy ilyen csalódás volt, amikor én például Legóból nem feltétlenül csak építményeket építettem, hanem rengeteg minden egyéb dolgot is, például ugye tankokat, vagy repülőt, vagy ha éppen nem volt megfelelő mennyiségű katonám, akkor éppen embert is építettem belőle, és ez nekem az én képzelő erőmnek teljesen elég volt az, hogy egy-két Legó kockát összeraktam, és azt mondtam rá, hogy ez egy ember, mert itt a lába, itt a feje, itt a két keze, de ez, amikor egy látó ránézett, akkor ez ugye értelemszerűen neki semmit nem mondott, és emiatt aztán egy csomó ilyen dologban mindig voltak ilyen vicces helyzeteim a látókkal, mert baromira nem tudták megérteni, hogy az nekem mérmilési legyen embernek. Aztán persze, amikor elmagyaráztam, már értették, de hát ez nekik közel se volt akkora élvezet. Vakos játékokat egyébként úgy játszottam sokat, hogy az én nőrszöm egy rendkívül kreatív ember, és hihetetlen jó ötletei vannak, és rengeteg játékot vakosított, főleg társas játékokat. Például annak idején ilyen 5 éves koromban vakosított az egyik barátjával egy kinevet a végén játékot annyira jól, hogy amikor meglátta a gyengilátok iskolája, hogy milyen játékot gyártottak, akkor azonnal könyörögtek neki, hogy adjuk nekik oda, mert hogy ilyen jó kinevet a végén ők még nem is láttak.
És az hogy lehet játszani?
Hát ők például azt csinálták, hogy fogtak egy hatalmas, már nem pontosan emlékszem, hogy nézett ki, de azt hiszem valahogy úgy volt, hogy egy ilyen nagy tábla, és hurkapálcikákból csinálták meg a kockákat, és a kockákból csinálták meg ugye a pályát, és akkor a ilyen Legó kockákból építettek föl bábukat, és akkor azokkal a bábukkal lehetett játszani, és ugye különböző színű bábuk voltak, tehát ez a látóknak is izgalmas volt, meg ugye a különböző színű, tehát az, hogy a különböző színű kockák legyenek, azt úgy oldották meg, hogy különböző színű kartonpapírokat ragasztottak bele a hurkapálcikás kockába, és az ugye különböző tapintású is volt, mert úgy csinálták meg, hogy a papír is különböző tapintású legyen, és akkor ez így, ugye mindig arra törekedett a nőrszöm is, hogy olyan játékokat találjon ki, ilyen vakosított játékokat, amit nem csak vak tud játszani, hanem vak és látó együtt tud játszani, és akkor... és akkor mindenki élvezi. Egyetlen olyan játék volt, ami kifogott rajta, és amit nem tudott vakosítani, ezt aztán Londonban megszereztük valódi gyártóktól, ez a backgammon vagy ostábla, ami igazából nem volt ötlete, hogy ezt hogy kellene megvalósítani, de aztán Londonban járt anyám, és akkor egyszer csak látott egy ilyet, és akkor azonnal megvette, mert egyébként nagyon jó pofán megcsinálták azt is. De hát például sakk készletet is gyártottak nekem a barátaim, meg ugye, mint tudom én, ilyen a Scrabble-t, ami ilyen szókirakós játék, azt is megcsinálták, azt ott a kockákat nem hurkapálcikával, drótból csinálták meg, tehát ilyen nagyon kreatív ötletei voltak ennek a barátomnak.
Milyen internetes játékokat lehet játszani?
Van ennek a beszélő programnak, amit használnak a vakok, ennek nagyon sokféle generációja van. A legelső generáció, a Braille PC, az még DOS-on működik, tehát konkrétan még nem is használ Windows-t, hanem csak a DOS-t. Ott voltak számítógépes játékok, bár hát azok ilyen gyerekeknek való kis gagyi játékok, tehát ilyen lehetett a számítógépen 21-ezni, meg itt a piros, hol a pirosozni, meg nem tudom. Ezt én akkor ott annak idején használtam. Aztán ugye, amiután a Windowsra átálltam, meg mindenki más is elkezdett átállni, ugye, hiszen ma már azért az az alapja mindennek, azóta én nem nagyon találkoztam igazából vakosított számítógépes játékokkal. Lehet, hogy egyébként van, én nem vagyok egy ilyen nagyon nagy számítógép spíler, használni használom, meg egy csomó mindenre rájöttem, meg megtanították, hogy azt hogy kell csinálni, de vannak vakok, akik informatikusok, meg informatikával foglalkoznak, ők lehet, hogy egyébként tudnak ilyen számítógépes játékokat, meg hát vannak, akik megmondom így úgy játszanak a számítógépes játékkal, az ilyen lövöldözősökkel például, hogy lőnek bele a vakvilágba, aztán jó esetben eltalálják azt, és akkor tök jó nyertek.
Kultúra, fogyasztás területén tévé, mozi vagy rádió, azt hogyan használod?
Alapvetően mindegyiket használom, bár most már egyre inkább csak a zenét hallgatok, meg adott esetben rádiót hallgatok, tévét már egyre ritkábban nézek, de alapvetően azt is szoktam nézni, meg azt is szeretem. Hát ugye ez minden ilyen tévé, tehát ilyen vizuális dolognál, a tévénél is, mozinál is úgy működik, hogy két lehetőség van, vagy ha konkrét filmet akarok megnézni, akkor ugye valami barátommal összebeszélünk, ahogy a látók is nyilván, hogy fú, gyere már átnézzük meg ezt a filmet, és akkor átjön, és akkor megnézzük, és akkor közben mondja, hogy mi történik a filmen, hogyha valamit esetleg nem értek, mert hát azért hang alapján és egy csomó mindenre rá lehet jönni. Szóval a másik lehetőség meg az, hogy ha mondjuk otthon ülök és csak unalmammal bekapcsolom a tévét, akkor mondjuk nézek valamit, aztán ott vagy rájövök, hogy nagyjából mi történt, vagy nem. Egyébként az esetek túlnyomó részében rá lehet jönni. Vannak olyan ilyen becsapós dolgok, én például ezért nem szeretem nézni ezeket a horrorokat, meg thrillereket, mert nagyon ijesztő például a zenéje, meg nagyon ijesztő hangok vannak benne, és egy csomószor lehet, hogy igazából a látók számára semmi érdekes nem történik, csak mondjuk megy a főszereplő a sötét utcán, csak olyan sejtelmes zene van mögötte, vagy olyan hangok vannak magában a filmben, hogy ettől az ember tényleg azt gondolja, hogy úristen, éppen most készülnek megölni valakit. De pedig hát közben semmi nem történik, csak sétál az illető az utcán. Tehát én például ezért nem szoktam az ilyeneket nézni, mert sokkal jobban meg tud ijeszteni, mint amennyire kéne. De hát egyébként azért alapvetően rá lehet jönni. Hát rádiót hallgatok, szóval az ugye nem kérdéses. meg hát igen.
Szóval... És akkor, hogyha a hangjátékot szoktál hallgatni, vagy rádiójátékot?
Hangjátékot szoktam, igen, meg az nekem helyzeti előnyöm volt, mert én kiskorom óta kaptam rengeteg mennyiségű hangjátékot, kazettán, CD-n, mindenhogy, sőt, aztán még később is, amikor ilyen kötelező olvasmányok voltak, és mondjuk drámát kaptam, mint kötelező olvasmány, akkor ugye anyám mondta, hogy jaj, nehogy már itt a Rómeus Júliát egy hülye géphang akarja nekem felolvasni, akkor inkább megszerzi nekem a rádió archívumából, és akkor tényleg kaptam Rómeus Júliát, meg nem tudom micsodát. Tehát ilyeneket szoktam meg, szóval ilyen szempontból ugye a színház is bizonyos mértékig nekem hangjáték. Ugye a tévé meg a mozi esetében azért jobb a helyzet, mert ott vannak dolgok, amiket még például látok. Sőt, itt például visszatudok utalni a látásemlékekre, hogy például a Macskafogó című filmből vannak szereplők, akikre még így emlékszem. Tehát ott például a denevér, aki leszállott a lusta dikkér és elviszi a denevér tanyára, arra például emlékszem, hogy hogy néz ki, meg hogy ott van mellette a hold, meg ilyenek. Tehát erre például emlékszem, de még máig is vannak, például a Csillagok háborújában ugye például a fénykardok, amikor ott vívnak, akkor ezt például ugye látom, és akkor ezt mindig ilyen nagy örömmel nézem. De ugye a színház az ebből a szempontból rosszabb, ugye ott, mert ott adott esetben fények sincsenek, amiket érdemben lehet látni, vagy ilyesmi.
De hát egy színházi közvetítés a rádióban, ott sem nagyon sok hangzik el a látványban.
Igen. Mondjuk ebből a szempontból, a színházi közvetítést ritkábban hallottam, de aktívan is járok színházba, tehát nem csak közvetítést hallgatok, csak az mindig olyan, hogy anyám valami olyan színházi előadást látott, amit úgy gondol, hogy tényleg jó darab is, és mondjuk lehet érteni vakkorn, akkor azt mondja, hogy figyelj, menj el erre a színdarabra, mert ez tényleg jó, és ezt érdemes megnézni. Aztán meg van olyan, hogy azt mondja, hogy hát ez nem jó, mert mit tudom, rengeteget táncolnak benne, azt értelemszerűen nem fog valami nagyon vonzani.
És akkor hogyan tudnád megfogalmazni azt, hogy egy rádiójáték és ugyanannak a tévés feldolgozása, vagy filmes feldolgozása között a te számodra mi a különbség?
Hát talán ezek az én számomra talán ezek a fények, meg az, hogy ugye azért egy rádiójátékban egy csomó olyan dolog másképp van megcsinálva, mint a filmben. Tehát ugye a filmben vannak olyan hosszabb szünetek, amikor mondjuk nem történik semmi, vagy nem sok minden, csak bizonyos zajok, lehet hallani, meg csak bizonyos zenék mennek, és mondjuk azért a rádiójáték ennél jóval tömörebbnek kell, hogy legyen, ugye, mert a hallgató, hogyha hallgat egy rádiójátékot, akkor az ő figyelmét az nem köti le, hogy nem lát semmit, ugye azért a rádiójátékok is, meg a filmek is alapvetően a látóknak készültek eredetileg, tehát nyilvánvalóan a látók figyelmét az nem fogja lekötni, hogy nem lát semmit, viszont hall valami kopogtatást a padlón, vagy nem tudom, ami lépésnek akar minősülni, tehát, hogy de a filmben meg engem mondjuk nem zavar, mert én tudok várni, viszont tehát a látóknak meg fontos az, hogy ők látják azt, hogy mi történik közben. Tehát ilyen különbségek vannak.
De alapvetően akkor a rádiójátékokat te érted? Annak ellenére, hogy nem vakoknak készülnek?
Igen. Azt hiszem, még nem nagyon találkoztam olyan rádiójátékkal. De hát talán egy olyan rádiójáték volt pont nem olyan régen, amit hallgattam, és ami egy kicsit zűrzavaros volt a számomra, de ezt igazából szerintem nem elsősorban a rendezésnek volt köszönhető, hanem inkább magának a drámának, hogy egyébként is kicsit szürreális volt a dráma, és ettől így nem pontosan lehetett mindig érteni, hogy mi az, de aztán mondjuk utána olvastam, és akkor már így összeraktam az érthetetlen dolgokat a fejembe, de ez egyébként filmeknél is egy csomószor van így, hogy valami filmet egyszer megnézek, akkor értek belőle, amit értek, és aztán, hogyha adott esetben valaki ott van, és pont akkor együtt nézzük a filmet, akkor megkérdezem tőle azt a részt, és akkor például van, hogy éveken át úgy nézek egy filmet, hogy azt a részt nem tudom, hogy ott mi történik, de ott valami nagyjából ugye kikövetkeztetem, hogy mi történhet, és aztán, amikor van egy látó, akkor egyszer megkérdezem tőle, hogy te mondd már el, hogy itt egyébként most mi történt.
Kicsit más téma, a tér és a térkép. Hogyan tájékozódsz egy városban?
Hát, ez változó. Mondjuk egy olyan városban, ahol már bizonyos mértékig ismerős vagyok, mint például Budapest, tehát hogy azért amikor ugye elkezdtem közlekedni, akkor még csak egy-két útvonalat ismertem, de ugye szépen lassan bővítettem, mert akkor azt mondták, hogy akkor a 4-es-6-os vonalát mondjuk már ismertem, és akkor azt mondták, hogy akkor nem, a 4-es-6-ossal nem odáig mész, hanem odáig, és ott szállsz át a nem tudom milyen buszra, akkor az nyilvánvalóan már ismerős volt a számomra, és utána így lehetett bővíteni a verziókat.
Igen, de mik azok a jelek a városban, amik neked csomópontokat
lendmárkok? Jelölés szempontjából?
Igen, igen. Tehát a helyeket hogyan azonosítod?
Hát alapvetően úgy, hogy ha vagy bemondja, ugye bemondó, mondjuk, hogy ha járműben ülök, vagy megkérdezek valakit, hogy mondja meg, hogy hol vagyunk, vagy még a legelején, amikor felszállok, megkérek valakit, hogy szóljon, amikor oda jutunk, tehát ilyenek is vannak. Aztán vannak olyanok, hogy lehet bizonyos esetekben van, aki számolja a megállókat. Én nem szoktam számolni, mert én rendszeresen elbambulok közbe, és ettől aztán egy idő után már baromira nem tudom, hányadik megállónál tartunk. De például vannak jeleim, tehát amikor régen jártam én gimnáziumba, ugye ki Óbudára, akkor ott például a Raktár utcánál kellett leszállni, és az előtte lévő megálló ugye a Flórián tér, és ott a Flórián térnél mindig volt egy ilyen éles kanyar, ahogy átment a felüljáró alatt a busz. És én ugye azt láttam, amikor ott átment a felüljáró alatt, meg ugye az éles kanyart is éreztem, úgyhogy azt például akkor tudtam, hogy ez a Flórián tér, és hogy akkor a következőnél például le kell szállnom. Tehát ilyen jeleket is kitaláltam magamnak, de ez nem minden esetben hasznos, mert nem mindig vannak ilyen jelek, tehát csak néha tud az ember ilyeneket találni, aztán vagy összejön neki, vagy nem. Hát az utcán meg ugye ott egyszerűbb a dolog, mert ha ugye keresek, egyrészt mondjuk látom valamennyire azt, hogy mikor érek egy sarokra, de meg hát egyébként lehet követni is a bottal ugye a falat, és akkor ugye nyilvánvalóan, ahol egyszer csak elfogyott a fal, ott van egy sarok, vagy mondjuk egy ilyen bemélyedés, az a nehezebbik eset, de mondjuk akkor is, hogyha az ember befordul, akkor mondjuk egyszer csak rájön, hogy ez ott csak egy bemélyedés volt, vagy csak egy kapuaj volt, és nem egy utca. Tehát ezt egyébként észre lehet venni, meg hát mondjuk akkor is bárkit azért meg lehet kérdezni, hogy bocsánat, ezt és ezt az utcát keresem, tudja, hogy hol van. Persze aztán ez mindig Murphy, hogy az ember rendszeresen akkor akar valakit megkérdezni, amikor éppen arra nem jár senki, vagy éppen csak olyan nem jár arra, aki éppen arra ismerős, meg nem tudom. De hát ezzel azt gondolom, a látók is ugyanígy vannak, amikor keresnek egy számukra ismeretlen utcát.
Olyan nincsen, hogy egy helynek akusztikus jellemzője vagy lenyomata lenne? Tehát, hogy kidobnak téged egy téren, vagy egy utcában, és akkor a hangok alapján ismernél rá.
De bizonyos mértékig van, tehát olyannal szoktam játszani, hogy például, hogyha ha jön valami fal, vagy valami fa, akkor mondjuk, hogyha olyan a környezet, mondjuk nem túl hangos, meg ilyesmi, most erre így hirtelen nem tudok példát mondani, de tudom, hogy szoktam néha ezt használni, hogy tényleg az, ahogy tehát másképp verődik vissza a hang, és akkor arról mondjuk lehet tudni, hogy ott van valami akadály. Most itt persze nem ilyen elvont ultrahangról, meg nem tudom, mire kell gondolni, mint amikkel a denevérek közlekednek, hanem tényleg az, hogy ugye nyilvánvalóan egy fal előtt állva teljesen másképp szól a hang, mint amikor az ember tök messze áll tőle. Tehát ilyeneket szoktam valamennyire használni, igen.
És akkor a botot használod arra, hogy ezeket a
hangokat... Igen, persze, tehát ott akkor kopácsolok, meg nem tudom, és akkor...
És a visszhangot figyeled.
És akkor visszhangot lehet figyelni, igen.
Hányféle visszhangot tudsz megkülönböztetni, vagy ez...
Fogalmam sincs, ez...
Milyen jeleket
Ez igazából mert... tényleg ilyen nagyon helyzettől függ, tehát van, hogy ilyen kisebb méretű dolgokat is észre lehet venni, tehát kisebb kiterjedési dolgokat, mint mondjuk egy fa, de van, hogy mondjuk azt azért nem, de mondjuk egy falat azért általában észre lehet venni, meg azt, hogyha most ott egy kapuaj van, akkor abba bekocogtat az ember, akkor az is mondjuk annak is ugye más hangja van, mint egy utcának, tehát ebből a szempontból vannak ilyenek, de ez tényleg annyira ilyen mondhatni ösztönszerű inkább, hogy ezt így pontosan megmondani, hogy hányféle visszhangot tudok megkülönböztetni, ezt így nem tudom, ez nagyon helyzettől függ.
Mennyire van különbség a között, hogy a belvárosban egy forgalmas területen mászkálsz, vagy külvárosban csöndes helyen a tájékozódás szempontjából?
Nagyon sok, mert a forgalmasabb helyeken nagyon sok mindent elnyom a forgalom, sőt, például a legrosszabb a forgalomban, meg az építkezésekben, meg az összes ilyenben az, hogy elnyomják egymást. Tehát például, amikor az ember áll egy forgalmas utcasarkon, vagy ha nem is forgalmas, csak mondjuk, mint tudom, 4-5 autó jön egymás mögött, azt nem feltétlenül hallja meg az ember, hogyha mondjuk mindegyik éppen lassított a saroknál, mert ugye az elsőnek, hogyha elég nagy zaja van, akkor van, hogy elnyomja a többit, és mondjuk annyira hangos, hogy hiába hajt el, attól még annak a zaja még mindig egy kicsit ugye ott megy az ember fülében, ahogy elmegy előtte, és mondjuk nem feltétlenül hallja meg azt, hogy ott megy mögötte a többi. Tehát ebből a szempontból ez egy nehezítés. Hát a csöndesebb külvárosi vagy egyéb ilyen csöndes helyeken ott nyilván egyszerűbb a közlekedés, mert sokkal könnyebben meghallja azt is az ember, hogyha távolabbról jön egy autó, vagy ha bármilyen ilyen akadály van. Alapvetően inkább ilyen akadályai vannak, tehát mondjuk azt, hogyha jön egy oszlop vagy egy fal, azt attól még az ember hallja a forgalomtól függetlenül is. Még ami ilyen akadály tud lenni, az nagyon komoly akadály az az építkezés, mert ugye ott az megint csak egy ilyen dolog, hogy azt nem nagyon lehet hanggal, meg semmivel érzékeltetni, tehát a két lehetőség van, vagy az ember jó esetben rájön, hogy ott van egy építkezés, és kikerüli, vagy belemegy ezekbe a lécekbe, amivel lezárják, vagy még rosszabb eset, hogyha elég gyorsan vagy úgy megy, akkor velem volt is olyan, hogy így a léccel együtt konkrétan beleestem ilyen építkezési gödörbe, hát ez nagyon szerettem, és például itt az elmúlt években többször volt, azt hiszem közel ilyen 2 éven át folyamatosan építkeztek itt a múzeum körúton, és rendszeresen kellett jönni itt az egyetemre, és hát az például tényleg halál volt. Sőt, hát volt olyan ugye, hogy lezárták az egyik ilyen külső sávot, és ott kellett ugye végigmennie mindenkinek. Most tehát ez nagyon jól ki volt találva, csak hát ugye én például nem mertem lemenni egy csomószor ezekre, egyedül ezekre az ilyen lezárt sávokra, mert hiába tudom azt, hogy nyilván lezárták meg mindent, de hát ettől még, ha hallja az ember, hogy jön mellette egy autó, akkor azért ez nagyon megijeszti meg. Például egy ilyen kamion, meg teherautó, az borzasztó ijesztő. Én például a Hungária körül Tököli út sarkán rendszeresen halálfélelmem van, amikor átmegyek, mert ugye ott rengeteg ilyen teherautó, kamion jár, és ugye az a szabály, hogy ha az ember éppen nem tudja, hogy piros van, vagy zöld, hogy amikor a vele párhuzamosan mennek az autók, akkor tud ugye átmenni a saját, tehát egy kereszteződésnél, hogyha vele párhuzamosan mennek az autók, akkor tud átmenni a saját zebráján is. Na de ez ugye abban az esetben nagyon rossz, amikor egy kamion zötyög el az ember mellett, mert annyira nagy hangja van egy ilyen kamionnak, hogy az ember csak úgy bízhat benne, hogy na most akkor ez tényleg párhuzamosan ment el mellettem, és nem éppen felém közeledik.
Tudsz-e jó példát mondani, ahol biztonsággal közlekedsz a városban, vagy ahova elmennél sétálni szívesen?
Vannak. Az a környék, ahol én lakom, például egy nagyon szépen kiépített rész, elég csöndes is, és tele van sétáló utcákkal, tehát ott ugyan még van néha, hogy jár autó, de elég ritkán, tehát arra például nagyon szeretek mászkálni, mert azért ez egy jó környék. De ugyanígy mondjuk szeretek közlekedni itt a Oktogon Király utca, Wesselényi utca környékén is, meg Deák tér ez a környék, ugye ahol alapvetően a fiatalság élete szokott zajlani, ugye a szórakozó helyeken, mert az például, sőt, annak például kifejezetten szeretem például az éjszakai hangulatát, mert úgy van egy, nem tudom igazából megfogalmazni, hogy vakon ez hogy jön, csak úgy tényleg érezhetően van egy hangulata a dolognak. Tehát nem, azt hiszem, hogy ez nem feltétlenül kötődik látványhoz az, hogy egy ilyen helynek mennyire van hangulata, és valahogy éjszaka például kifejezetten szeretek Budapesten mászkálni, mert egy ilyen jó hangulata van az egész környéknek, meg mindennek.
Én is rákérdeznék, hogy ez miben fejeződik ki, az emberek?
Nem tudom, mert ugye emberekben nem fel, igen, talán a csöndességben, meg abban, hogyha, de ha mégis ugye ha az ember találkozik mondjuk például ezen a részen, amit mondtam, ugye Oktogon, Király utca, ezen a részen jön-megy, akkor ha nincs is csönd, akkor mondjuk ilyen fiatalok jönnek-mennek, és úgy látszik, hogy úgy van élet, de az az élet is olyan vidám, tehát hogy úgy tényleg az embernek úgy kedve van ott lenni. Ha meg csönd van, akkor meg azért jó, mert az is egy ilyen hangulatot ad az egésznek, hogy így ki van világítva, meg olyan csöndesség van, meg nem tudom, tehát hogy úgy jól el lehet rajta sétálgatni.
Külföldi városok vagy vidéki városokban, ha jársz, akkor az milyen nálad a városnézés?
Járok, igen. Egyedül általában sosem mentem. Nyilván, ha nagyon akarnék, megpróbálhatnám, csak ott ugye sokkal nehezebb, mert nem ismerek egy csomó mindent így már kapásból, mint Budapesten. De azért alapvetően működik persze a városnézés. Kiskoromban sokat jártunk ugye külföldre, főleg Horvátországba, így családdal, és akkor mindig azon szórakoztunk, hogy az én számomra a városnézés gyakorlatilag ilyen macskaköves és macskapisi szegú utcákból áll, mert hogy tényleg ugye a horvát kisvárosok azok ilyen nagyon kis szűk utcákból állnak nagyon sok helyen, amik ugye nagyon megint csak van egy ilyen nagyon jó hangulata, csak hát közben tényleg gyakorlatilag az ember ilyen folyamatos macskapisi szagot érez meg ilyenek, tehát nem feltétlenül annyira jó, de ezt így milyen poénosan elkönyveltük, de alapvetően mindig volt ezeknek valamilyen hangulata, ezeknek a városoknak, általában inkább este érzem ezeknek a városoknak a hangulatát, napközben ugye, amikor nagy az élet, akkor kevésbé lehet, de azért ugye akkor is lehet érezni egy városnak a hangulatát, azt gondolom, tehát akkor meg pont abból, hogy mennyire nagy az élet, és milyen az élet éppen ott.
De az, hogy ez egy barokk belváros, az pedig egy ronda lakótelep,
hát az, az nem feltétlenül tűnik föl, az föl, mondjuk annyiból föltűnhet, hogy milyen az emberek viselkedése, mert mondjuk egy barokk belvárosban adott esetben az emberek is kicsit olyan visszahúzódóbban, vagy ha nem visszahúzódóbban, szóval olyan kis csöndesebben viselkednek. Nyilván ott sokkal több mondjuk például nyáron az ilyen kiülős kerthelység, ahol ott beszélgetnek az emberek. Tehát ilyen szempontból mondjuk más a hangulata, mint mondjuk egy teljesen egyszerű lakótelepnek. Budapesten mondjuk meg tudom különböztetni, de külföldön szerintem nem tudnám, valószínűleg talán csak ennyiből, hogy mondjuk ilyen kiülős helyek vannak, és hogy mondjuk azok kávéházak, és nem csak egyszerűen ilyen kocsmák, mert ugye kocsma az van a lakótelepen is. Mm. Tehát mondjuk ilyen szempontból, meg mondjuk egy barokk belvárosban adott esetben kisebb a forgalom, vagy mondjuk több a sétáló utca, tehát ilyen szempontból van különbség.
De ezek a fogalmak, hogy mondjuk barokk, vagy klasszicizmus, vagy szecesszió, ezek alapvetően, hát persze részben vizuális ingerekre épülnek, mert ott azért tapintható is, de ezekről te tudsz valamit, hogy, tehát, hogy mi jön át neked a művészet történetből?
Hát nem, ilyen dolgokban nem sok minden. Történetesen az ilyen építészetnél, szobrászatnál még akár át is jöhetne kicsit több, de mondjuk ilyen alapfogalmakkal nagyjából tisztában vagyok, nem mindegyiknél. Ugye az építészetnél ez azért nehezebb, mert mondjuk egy csúcsdíszt a templom tetején nem nagyon lehet megtapogatni egy szobornál, ez azért mégiscsak egyszerűbb, de még úgy egy szobrot se lehet, hogyha elég nagy talapzaton áll, és maga a szobor is elég nagy, akkor azt sem feltétlenül lehet kitapogatni, de mondjuk azért én ezekre mindig nagyon kíváncsi voltam, és persze mi is mindig mentünk az ilyen külföldi városokba, mint a templomokba, és akkor megmutatták, hogy nézd meg, így néz ki egy ilyen oszlopfő, és akkor meg tudtam tapogatni, és akkor tudtam. Most persze nem tudnék visszaidézni ilyen oszlopfőket, mert én ezeket nem jegyeztem meg, ennyire nem voltak fontosak, de történetesen tapintás alapján is volt, amelyik tetszett, volt, amelyik nem, hát egy csomószor egyébként egy csomó olyan dolog tetszik, most ez minden építészettel, meg mindentől független, hogy mondjuk megtapogatok valamit, és azt mondom, hogy ez jól néz ki, mert jó tapintása van, de ezt lehet, hogy látványra egyébként közel sem olyan jól néz ki, csak tapintásra olyan az érzete az egésznek. Mivel mondjuk alapvetően tudom, hogy mondjuk hogy néz ki egy ember, ezért mondjuk azt el tudom képzelni, hogy hogy néz ki az adott ember, tehát hogy emberként hogy néz ki, most hogy milyen arcvonásai vannak, vagy ilyesmi, azt nyilván nem. Tehát ilyen részletekben menően nem lehet egyébként tényleg kitapogatni egy csomó mindent.
Azt, hogyha azt mondom neked, hogy tanya és felhőkarcoló, akkor ez mi jelenik meg a lelki szemeid előtt? Tehát hogyan különböztetsz meg ilyen nem elérhető dolgokat?
Hát Ugye mondjuk úgy, hogy mit tudom, én tapintás útján mondjuk tapogattam már végig házat, akár csak ilyen modellben, vagy akár ugye csak egy részét ugyanúgy, mint egy nagy szobornak. Tehát mondjuk azt tudom, hogy milyen különbség egy felhőkarcoló és egy tanya között, bár azt hiszem utóbbiban még nem voltam, még eddig sose, de szóval úgy nagyjából azt tudom, hogy ilyen baromi magas, nagyon sok emelete van, azok, hogyha mondjuk ilyen bevásárlóközpont, akkor nagyon sok bolt van, tehát hogy ilyen alapdolgokat tudok, de mondjuk ezek nem nincsenek meg ilyen konkrét elképzelésben. Nyilván, hogyha mit tudom, én például álmodnék velük, akkor mondjuk sokkal, sokkal képszerűbben lennék. Tehát most ha azt mondanád, hogy mondjak el hogy néz ki egy felhőkarcoló, akkor nem tudnám elmondani, de mondjuk, hogyha álmodnék róla, akkor valószínűleg látnám magam előtt valamennyire azt a felhőkarcolót, mert nyilvánvalóan, ahogy elképzelem, úgy szembe jönne velem egy felhőkarcoló.
Ez nagyon érdekes, hogy akkor, ha fölébredsz, akkor többet láttál éjszaka, mint nappal.
Igen, bizonyos szempontból, de ez lehet, hogy csak azért van, mert én nem foglalkoztam ezzel ennyire sosem. Tehát sokan kérdezték tőlem emberek, hogy őket hogy képzelem el, és akkor velük is ugyanez volt, hogy álmomban az adott embernek megvolt a képe, hogy őt hogy képzelem el, de hogyha így rákérdeznek, akkor azt így igazából nem tudom megfogalmazni, mert valahogy nem ez az elsődleges információ számomra, hogy az illető hogy néz ki.
De gondolom olyan, mint amikor egy hangjátékhoz a rendező kiválasztja a színészeket, a hangkaraktereket.
Igen. Sőt, hát ugye például az az érdekes, én pont múltkor beszélgettem egy vakbarátommal, hogy ugye nekünk mi egy csomó dolgot ugye ezzel a géphanggal, a felolvasó programmal, a Jaws-zal olvasunk, és például a szép irodalmi könyveknél rendszeresen van, hogy most már annyira ki tudjuk zárni a fülünkből a géphangot, hogy gyakorlatilag tudjuk saját magunknak szinkronizálni az adott könyvet. Tehát hiába egy géphangot hallunk felolvasni, azt a saját fejünkbe gyakorlatilag már hangsúlyozva, színészek hangjára átalakítva tudjuk hallgatni.
És akkor hogyan ismersz fel embereket?
Hát hang alapján alapvetően van egy-két olyan jellegzetes illat, bár én az illatokban annyira nem vagyok otthon, de van egy-két olyan embernek a jellegzetes illata, mondjuk ilyen kölni, vagy ilyesmi, amiket mondjuk felismerek, de aztán persze van olyan, hogy elmegy mellettem valaki a metrón, és így megállapítom, hogy jaj, ennek XY illata van, de alapvetően hang alapján, aztán persze hang alapján se biztos, mert most már rengeteg embert ismerek, és hát rendszeresen valahogy baromira nem tudom, hogy ki az, akivel találkozom, de mondjuk vannak persze azért nagyon jellegzetes hangok, azokat azért felismerem, meg nyilván akikkel szorosabb viszonyban vagyok, azokat fölismerem, vagy akiket mondjuk sokszor hallottam, tehát mit tudom én, az, aki sok előadást tartott nekem az egyetemen, annak nyilván fölismerem a hangját, mert minden héten hallottam, akár több fél éven keresztül is.
Akkor te jó vagy a színészek azonosításában is?
Igen, azt hiszem, igen. Sőt, abban annyira jó vagyok, hogy kisebb koromban volt olyan, hogy ugye nem feltétlenül a színészt tudtam, csak azt, hogy milyen szerepet vagy szinkronizált vagy játszott, és akkor így született például az, amikor a Rómeó és Júliát hallgattam, és közöltem anyámmal, hogy jaj, képzeld el, a Mercúciót a tenkes kapitánya játsza.
Thank you.
Néhány meghatározástra szeretnélek megkérni, hogy neked hogy jelenik meg az, hogy felhő?
Fű. Hát nem tudom, egy ilyen nagy, szürke, gyakorlatilag egy ilyen lap. Szóval nincs igazán formája, tehát nem téglalap alakú, meg nem tudom, hanem ilyen mindenféle formájú, egy ilyen nagy, szürke, nagyjából egy laphoz tudnám hasonlítani. Mondjuk én találkoztam személyesen felhővel, mert egyszer egy 1100 méter magas hegyen laktunk egy panzióba, és akkor oda bejött egy felhő az erkélyünkre, úgyhogy ebből a szempontból volt személyes élményem is vele.
A madarak?
Így színekre lebontva nincsen nagyon meg, hát az megvan, hogy hol van a feje, csőre, szárnya, lába, farka, tehát az így nagyjából megvan, mert ugye rengeteg ilyen plüss madarat is tapogattam. Meg
csak a kérdés az, hogy hogyan repülnek? Tehát, hogy az a látvány, amikor egy rajmadár elrepül fölötted.
Hát, az nincs igazán meg. Tehát az úgy valahogy így megvan, hogy akkor így kiterjesztik a szárnyukat, de most, hogy így pontosan, hogy hát ezt igazából így sose képzeltem el. Mindig valahogy úgy belenyugodtam. Mondom, ez is nyilván egy ilyen dolog, hogy ha álmomban látnék egy rajmadarat repülni, bár ez nem nagyon szokott előfordulni, akkor ott nyilván meg lenne valami elképzelés. Most így első ránézésre valami olyasmit tudok elképzelni, hogy így, mint egy ilyen repülő így szétterjeszti a szárnyait, és akkor nem tudom, milyen evező jellegűen így mozgatja. Ugye a repülő nyilván nem, de hogy a madár ez nyilván így mozgatja a szárnyait.
És a madarak hangjai? Azok mennyire vannak az érdeklődésed
középpontjában? Van, amelyiket figyelem, meg ott nekünk van egy belső udvarunk, hogy sok madár hangot hallok. Fogalmam sincs, hogy melyik micsoda, meg ilyesmi, van, amelyiket már fölismerem, de...
Tehát, hogy egy vaknak készült állathatározó, akkor az hangokból állna?
Hát mondjuk igen.
Létezik ilyen, vagy
nem tudok róla, lehet ilyen hanghatározót csinálni, csak mondjuk tudjuk, hogy rengeteg madárnak rengetegféle hangja van, tehát aztán például a pacsirtának valami iszonyatos mennyiségű hangot tud kibocsájtani, vagy százat, vagy nem tudom mennyit, tehát ebből a szempontból ugye átverés, mert most mutatunk egyet, de aztán ezt, ha meghallja vak, akkor azt mondja, jaj, de jó, ez egy pacsirta, de ha egy más hangon szólal meg, akkor nem fogja tudni, tehát ebből a szempontból meg nem praktikus, de azt hiszem tényleg nem volt, csak az lehet, hogy inkább ilyen angol órákon, vagy ilyesmiken volt, hogy úgy játszottunk, hogy mit tudom én, egy ilyen állathang, és akkor mondták utána az angol nevét, hogy nem tudom, lion.
Csillagászat, nap.
Azt szerettem, meg az érdekelt mindig is, ez egy ilyen fura helyzet volt nálam, mert igazából sose, tehát a csillagokat sose láttam, a napot azt ugye látom, meg a teli holdat is, de ennél sokkal többet azért nem. De ennek ellenére valahogy maga a csillagászat, mint tudomány, az mondjuk mindig érdekelt. És hát nyilván erről is vannak ilyen elképzelt képeim, hogy most hogy néz ki egy bolygó, meg egy csillag, de például vagy galaxist, az például az jó pofa volt, hogy egyszer az iskolában az volt a feladat, hogy a többieknek kellett valami rajzolni a galaxist, vagy valami ilyesmi volt, és akkor a nurse-öm kitalálta, hogy jó, akkor mi is csinálunk galaxist, és csinált egy hatalmas hurkapálcika ilyen hálót, és a hurkapálcika hálók közé kifeszített ilyen damilokat, és a damilokra rátett ilyen alumínium fóliából gyúrt golyókat, és akkor így tudta nekem megmutatni, hogy lebegnek a bolygók különböző helyeken a csillagokhoz képest, meg ilyenek.
A rajzot említetted, az mit mond neked, hogy rajzolás?
Én egyrészt kiskoromban sokat rajzolgattam, sőt, egyszer egy festőművésszel festettem is. Tehát így, ugye, mivel vannak ilyen elképzelések, tehát ha valamit megtapogatok, akkor azt nagyjából ugye onnantól kezdve már tudom, hogy néz ki. Tehát, hogyha látok egy háznak a makettjét, akkor azt utána le tudom rajzolni, hogy az a ház hogy néz ki. Csak hát ugye nyilvánvalóan az én árnyalatokat nem tudom megcsinálni. Az a festmény, amit a festővel csináltam, az mondjuk olyan volt, hogy én festettem rajta, így ez egy tájkép volt, azt hiszem pont így fával, meg házzal, meg ilyesmivel. És akkor az, hogy mondjuk a háttérben hogy mennyire erősen legyen ott az adott kép, akkor azt mondjuk abba belesegített, de egyébként gyakorlatilag a festményt én készítettem tényleg úgy, hogy azt tudtam, hogy mi hogy néz ki, és akkor nagyjából úgy rajzoltam le.
És olyan találmány nincsen, hogy amiben a ceruza az belekarcolódik valamilyen felületbe? Tehát,
nem, olyan van, hogy hogy egy ilyen egy gumitáblára rá kell húzni ilyen műanyag bugyit, ilyen irattartó bugyit, és akkor egy ilyen fém pöccökkel lehet bele vonalakat húzogatni, ezzel szoktak egyébként geometriát tanítani a vakoknak. De hát ez mondjuk abból a szempontból, tehát nyilván jó pofa meg ezzel az ember el tud lenni, csak egyrészt nem lehet annyira könnyen kezelni, tehát mondjuk egy embert két annyira nem olyan egyszerű vele rajzolni, meg hát mondjuk ez a látók számára sem annyira izgít, tehát ha megmutatjuk bárkinek, akkor ez nem biztos, hogy ő neki annyira érdekes lesz.
De mondjuk egy térképet le tudnál rajzolni? Vagy
igen, azt abszolút, mert azt meg lehet vele csinálni, meg vannak hozzá ugye vonalzó, körző, mindenféle ilyen eszközök, ezeket mind kitalálták így vakosítva, és akkor azokkal abszolút lehet mérteni pontossággal is egy csomó mindent csinálni.
Sötétség. Félsz-e a sötéttől?
Hát magától a sötéttől nem, sőt vannak bizonyos hangulataim, amikor kifejezetten szeretek például otthon is sötétben lenni, de alapvetően viszont zavar, tehát egy csomó esetben meg kifejezetten zavar, tehát amikor például fél homály van, akkor nagyon gyakran felkapcsolom a lámpát én is, mikor akkor is, ha csak egyedül vagyok, mert engem is zavar. Tehát, hogy ez nyilván azért van, mert én ugye valamennyire látom a fényt meg az árnyékot, tehát akkor szokott zavarni, kisebb koromban zavar, de akkor sem elsősorban sötét, hanem ugye a bizonyos zajok, meg ugye ilyen, mit tudom, néztem valami filmet korábban, vagy hallottam valami ilyen félelmetes történetet, és akkor ugye, mint ahogy bárkinek így a sötétben, nekem is így életre kelt a dolog, és akkor attól féltem, hogy úristen, most akkor jön a baltásgyilkos.
És akkor felkapcsolod a lámpát?
És akkor felkapcsoltam a lámpát, igen. Ezt leszámítva egyébként alapvetően nem szoktam félni a sötéttel.
És a csend az nem megfelelője a sötétnek, hogyha teljes csend van?
Az én számomra nem, mert ugye én látom a fényt, tehát nekem nem. Lehet, hogy van, akinek igen. Meg én viszonylag ritkán vagyok csöndben, mert én nagyon sokat hallgatok zenét, vagy ha éppen nem zenét hallgatok, akkor olvasok. Tehát én egyébként is elég ritkán vagyok csöndben.
Egy kicsit a szóbeli versus írásbeli kultúráról. Hogy azon töprengtem, hogy vajon egy vak, aki nem tudja a könyvnyomtatást, a tipográfiát érzékelni, az vajon a szóbeli világhoz van közelebb, vagy az írásbelihez? Hogy melyik gondolkodásmód az, ami az övé? Tehát, hogy ti inkább mondjuk egy szóbeli eposzt értetek meg jobban, vagy inkább egy eleve írásra született modern regényt?
Annyiból mindenképpen szóbeli a dolog, hogy ugye mindenfajta szempontból van egy hang, ami közvetíti ezt, tök mindegy, hogy most egy géphang, vagy egy színész hangja, vagy bármi. Tehát ebből a szempontból mindenképpen szóbeli. Annyiból talán jobb mondjuk egy regény, mint mondjuk egy eposz, vagy egy olyan dolog, ami alapvetően szóban hagyományozó. Tehát egy mese, igen, hogy mondjuk egy regényben, pláne mondjuk egy jókai regényben, nagyon-nagyon pontos és nagyon erőteljes hangsúly van fektetve a leírásokra. Tehát arra, hogy az adott ember, az adott táj, az hogy néz ki. És ettől mondjuk sokkal jobban bele tudom magamat élni, én például, mert ugye sokkal jobban beindítja a fantáziámat, mint mondjuk egy olyan mese, ahol mondjuk inkább a történetre van hangsúly fektetve, és nem elsősorban a kinézetre.
Az érdekes, mert ma éppen azt szokták kritikájul hozni az ilyen nagy 19. századi regényeknek, hogy szörnyű hosszú leírások vannak benne, ami már nagyon unalmas.
Igen, de engem nem szokott zavarni, és ugye engem azért sem zavar, mert én mivel minden esetben hangot hallgatok, tehát nekem nem kell kézbe fognom. Ugye a Braille könyvet is olvashatnék, de a Braille könyv az több szempontból problémás, egyrészt mert sokkal nagyobbak a látóbetűknél, ezért sokkal nagyobb helyet foglalnak. Tehát egy egri csillagok, az 24 olyan vastag kötet Braille-ben, mint maga az egri csillagok, csak A4-es oldalakon. De semmi különbség nincs, csak sokkal nagyobb, és ettől sokkal fárasztóbb is egyrészt ilyeneket tárolni, másrészt sokkal fárasztóbb ezeket olvasni is. Na most emiatt, ugye, hogyha viszont az ember hangos könyvet vagy géphangot hallgat, ugye rengeteg mindent tud közbe csinálni. Én például ugye az aranyembernek a legelején, maradva a Jókainál, van ez a nagy vaskapu leírás, amitől minden diák a falnak meg, hogy úristen, ezt a vaskapu leírás, az milyen szörnyű. Na most én gond nélkül végigolvastam, én ugyanis miközben olvastam, közben gitár gyakoroltam, és engem baromira nem zavart, hogy ott közben milyen unalmas dolog történik, mert én prímán gyakoroltam közben, és ha már unalmassá vált, akkor a gitárra fókuszáltam. Tehát ebből a szempontból sokkal praktikusabb, és minden ilyen nagy leírásnál az van, hogy ugye nem az van, hogy ülök a gép előtt és hallgatom, hanem közben jövök, megyek, főzök, nem tudom mit csinál, tehát valamit biztosan csinálok közben, és ettől közel sem annyira unalmas a dolog.
Az egy nagy fordulópontot jelentett, amikor némán kezdett el olvasni az ember, és már nem kellett hangosan felolvasni magának. Ez mennyire van meg neked, hogy a valamilyen megfelelője, amit mondtál erről, hogy magad képzeled már el a színészi intonációt a géphangban, az nekem annak tűnik, hogy ez nagyjából annak fel meg, mintha némán olvasnál.
Talán igen. Ugye végül is van a vakoknál is néma olvasás, hogyha a Braille olvasást ennek tekintjük, de most már tényleg egyre inkább megy ki a Braille, így kvázi a divatból, tehát hogy ezt most már egyre ritkábban használják. De igen, tehát hogy azt talán lehet mondani, bár ugye most már egyre több hangos könyv is készül, hála Istennek, ez most így divatossá vált, mondjuk így, a látók között is, és ettől rengeteg könyvet olvastak fel színészek, és az is nagyon sokat segít ebbe.
A tipográfiának az eszköztára, az mennyire tud eljutni hozzád a betűméret, a betűtípus, az oldalelrendezés, hasábolás, ezek mondanak valamit?
A betűtípus betű az egyetlen nem. A taggolás az valamilyen szinten, mert azt mindig mondja a gép, hogyha mondjuk valami új oldal kezdődik, vagy valami táblázat van, vagy ilyesmi, tehát azt mondjuk mondja, de mondjuk ugye az, hogy most ennek mi értelme van, hogy ez most egy külön hasába van, vagy bármi, azt őszintén szóval nem tudom. Emiatt aztán persze van, hogy így kinézetre sem, amikor én írok valamit, akkor az kinézetre sem néz ki olyan jól, mert én ezeket ugye nem használom, vagy nem szívesen, mert nem tudom, hogy ez most nekem miért lenne jó.
Kiemelések, mint a vastag vagy dőlt betű?
Az se. Ha betűztetem, tehát hogyha betűnként olvasom föl, akkor mondjuk azt, hogy nagybetű vagy kisbetű, azt el tudom olvasni, de ennél érdemben nem sokkal többet. Vannak még dolgok, amiket így kiemel, de azt például, hogyha folyamatos olvasásra van állítva a gép, akkor azt külön nem mondja, hogy mit tudom én, új bekezdés van, vagy bármilyen.
Táblázatot hogyan tudsz olvasni?
Hú, azt elég nehezen. Maga az egész táblázat, amit készítenek a táblázatkészítőben, azt nem nagyon, de ha a Word-ben van egy táblázat, azt valamennyire át tudom látni, de mondjuk, hogyha valami látó elmagyarázza, hogy mihez tartozik, akkor úgy már sokkal egyszerűbb. Általában, ha tehetem, akkor a táblázatoktól megkímélem magamat, mert elég hülyén olvassa föl, meg ugye így nem pontosan lehet tudni, hogy most mihez mi tartozik. Bocsánat. Felváltam?
Köszönöm.
Igen. Igen.
Az egyetemen mi az, amit nem vakbarátnak látsz?
Fő, hát igazából van egy-két dolog, de az tulajdonképpen nem az egyetemen múlik. Tehát az, hogy ugye rengeteg olvasmány, szakirodalom nem található meg sehol elektronikus formában, ez mondjuk igazából a legnagyobb probléma, és főleg most, hogy már mesterképzéses vagyok, ahol aztán még többet kell olvasnom, ez itt, ha lehet, akkor még nagyobb probléma, és ugye ráadásul vannak vakok, akik tudnak szkennelni, én nem tudok, mert ráadásul ott aztán még egy csomó ilyen is van, hogy mindenféle el is kell forgatni a képet ide-oda, meg nem tudom, tehát ezt általában mindig ez a nurse-öm csinálja, aki régen a nurse-öm volt, és hát neki meg nincs szívem odaadni 50 könyvet, hogy nesze, akkor most szkenneld be, mert ez azért mégiscsak barátságból csinálja. És ez mondjuk egy elég komoly probléma, de ez nem csak az egyetem hibája, ez a kiadók hibája is. és főleg az egyetemi tankönyvek főkiadójai, az Osiris, amelyik nem hajlandó adni könyveket a vakoknak, annak ellenére, hogy a szerzői jogban az van, hogy a vakok számára minden könyvből egy példány szükséges, hogy biztosítva legyen, de ugye azt mondják a könyvkiadók, hogy de ezt ők azért nem adják oda, mert hogy akkor a vakok fölteszik az internetre, és akkor majd mindenki más is el tudja olvasni, és akkor fú, hát ez szörnyű. Na most az, viszont az a baj, hogy mivel viszont nem adják oda a könyvet, ezért valamelyik vak beszkenneli, és onnantól kezdve viszont biztos, hogy felkerül az internetre, mert akkor viszont mindenkihez el kell juttatni. Tehát gyakorlatilag ugyanazt érik el mind a kettővel, csak adott esetben, hogyha tényleg odaadnák mindenkinek a könyvet, akkor lehet, hogy nem kerülne fel az internetre, meg egyébként is már nem mindegy, tehát ma már minden felkerül az internetre. Tehát igazából ez a legfőbb probléma, amit így látok, vakként, mert a, ugye lift van, tehát tulajdonképpen az akadálymentesítést azt megoldották. Hát nem egyszerű itt a bölcsészkaron közlekedni, tehát nyilván itt rengeteg épület van meg ilyenek, de mondjuk ezt így az évek alatt meg lehet tanulni, tehát azért ez sem egy tragédia, meg mondjuk nekem azért a legtöbb órám az ebbe a főépületben volt, tehát hogy ilyen télen nem volt gond. A tanárok azok mindig nagyon korrektül viselkedtek, és abszolút mindig nagyon megértőek voltak, hogyha olyan volt a helyzet, és abszolút mindenkivel lehetett kommunikálni ilyen dolgokban, tehát ebből a szempontból nem volt gond, sőt, itt az ELT-n még az is ugye előny volt, hogy mivel sok tanár egy csomószor a saját könyvét adja föl kötelező olvasmányként, ezért, hogyha a kiadótól nem lehetett megszerezni a könyvet, akkor a tanártól adott esetben igen, és mondjuk a tanároknak egy csomó könyve megvan számítógépen, hogyha már mondjuk a 2000-es években írták. Hát vannak persze ilyen rémtörténetek, én kevesen találkoztam, de néhányat azért így mesélgettek itt-ott még, hogy mit tudom én, feleletkor olyan követelményeket állított a tanár a vakdiák elé, ami teljesen irreális volt, meg nem tudom, de ez igazából, ez azt gondolom, hogy ez annyiban nem az egyetemtől függ, hogy mivel egyik vizsgán sincsen bent semmilyen felügyelő bizottság, tehát minden tanár saját maga a vizsgáztat, ezért aztán a látóknál is ugyanúgy vannak olyan helyzetek, hogy a tanár bemegy, a illető szépen rámosolyog és ad neki egy ötöst, és egy másik tanárhoz bemegy, és az a gyerek minden nehéz kérdésre tökéletesen válaszol, és akkor is a tanár kettest ír be. Tehát ez vakoktól függetlenül van így. Csak
ez ugye saját élmény?
Hát nem feltétlenül, de bizonyos mértékig igen. Tehát nekem is voltak olyan tanáraim, akik volt olyan tanár, aki például úgy adott nekem ötöst, hogy nem én válaszoltam meg a kérdést, hanem más válaszoltam meg helyettem, és azt mondta, hogy azért ad nekem ötöst, mert ez az utolsó alkalom, hogy megtanuljam ezt, de volt olyan tanár is, aki meg mondjuk nekem viszonylag jó jegyet adott, de például volt olyan, hogy gyakorlatilag odaadtam neki egy szemináriumi dolgozatot, arra egy ránézett, kb. Így átfutotta, legörgette az egészet, majd azt mondta, hogy hármas. Tehát, hogy és így néztem, hogy és tényleg is mire ad hármast, mert gyakorlatilag, hogy nem olvasta el a dolgozatot, az biztos. És én ugye ilyen helyzetben mehetek hisztériázni a hökhöz, hogy itt diszkrimináció történt, de mondjuk egy hármas esetében nem fogok, mert ha beállítok a hökhöz, hogy kérem szépen hármast kaptam egy tanárnál, akkor kiröhögnek. Tehát akkor azt mondják, hogy tényleg, hát akkor ne haragudj, majd gyere vissza, hogyha egyest kaptál. Tehát amelyik tanár szivatni, akkor az szivatni fog bárkit.
Mennyire könnyű vagy nehéz jegyzetelni?
Az végül is gyakorlattól függ, tehát én azt gondolom nem nehéz. Vannak tanárok, akiknél nehéz, de ott is igazából az is azon múlik, hogy most mennyire hangosan, mennyire halkan beszél, mennyire van kihangosítva. Nekem volt olyan előadásom, ahol a tanár mikrofonba beszélt ugyan, de még úgyis csak ilyen motyogást lehetett kb. Az előadásából hallani. Na hát, azt nagyon nehéz volt jegyzetelni, de ezt ugye nem csak nekem volt nehéz jegyzetelni, hanem mindenki másnak is.
És akkor te gépen jegyzetelsz, és a felolvasó segítségével tanulod meg?
Igen, és akkor az visszahallgatom a jegyzeteimet, igen. De van, aki mondjuk diktafonra fölveszi, és akkor otthon legépeli. Én ezt a módszert nem szerettem sosem, mert mindig úgy voltam vele, hogy nekem éppen elég egyszer meghallgattam ezt az előadást, én azért akarok, érek haza, hogy meghallgassam otthon még egyszer. De mondjuk tanulás szempontjából praktikus, mert ha az ember mondjuk elbambult órán, akkor és nem jegyzetelt le valamit, akkor viszont a diktafonra visszahallgatva azt is meg tudja hallgatni.
És akkor végül mire készülsz egyetem után?
Hát ez az én esetemben kicsit összetett. Ugye én történelem szakos vagyok, főszakon, mesterképzésem most, már, és hát a fő cél az alapvetően teljesen független, tehát én zenélni szeretnék igazából. A történelem az alapvetően úgy jött, hogy mégiscsak kell, azt gondolom, egy diploma ahhoz, hogy az ember másból is éhen tudjon halni, ne csak a zenélésből. Ez a vakok esetében még inkább így van, mert vakként elhelyezkedni a munkaerőpiacon még nehezebb, mint látóként. Tehát alapvetően zenélni szeretnék, ha a zenélés nem jön össze, akkor pedig, mivel a történelmet hála Istennek szeretem, ezért nyilván akkor történész lennék, illetve akkor is foglalkoznék zenével egyrészt, mint zenetörténész, másrészt pedig mint zenei újságíró.
És mi lenne a korszakod történelemből?
Valószínűleg a 19.-20. század, tehát az egyrészt így a rock történet miatt is, mert azzal foglalkozom mostanában nagyon aktívan, meg egyébként is ez a korszak, ez az újkor, jelenkor, ez az, ami nagyon érdekel társadalom, politika, kultúra, történet szempontjából, de igazából gyakorlatilag minden korszakból vannak részek, amiket nagyon szeretek, tehát mint tudom én az ókori görögöket, meg rómaiakat is nagyon szerettem mindig is, meg mint a 16. századi Magyarországot, meg nem tudom, tehát vannak ilyen területek, amiket még nagyon szeretek, de azért alapvetően a 19.-20. század állt hozzám mindig nagyon közel.
És zenében zenekarod van, vagy?
Van, igen, és abszolút aktívan zenélünk, sőt, most még aktívabban is, tehát egyre aktívabban, úgyhogy talán lesz is belőle valami, de hát mondjuk az se egyszerű, ugye?
Felvételt készítettetek már?
Igen. Sőt, akkor most is például oda megyek.
Akkor hallgassunk meg egy számot.
Akkor ez a Davis Corner zenekarnak az Éjjeli Árnyak Szerelme című dala, aminek a zenéjét én írtam, illetve a szövegét, ez pedig egy külsős szövegíró, egy kedves barátunk, Bönde Katalin írta. Egyébként ő is vak, és volt, aki egyébként azt mondta, hogy látszik is bizonyos szövegein ennek a lánynak, hogy vak, mert hogy használt olyan metaforákat állítólag, amiket adott esetben látok, nem biztos.
Akkor köszönjük, hogy eljöttél a stúdióba, ez volt a Világ Vakszemmel, vendégünk volt Juhász Tamás.
Köszönöm szépen.
Hosszú szinte végtelen, utcák, de mint néptelen, éjfél elmúlt bűnösen, nézd rá, de holt hűvösen.
Kóza álnyok, mesztelem, járlak éjjel, mesztelem, arcú békés, gondtalan, léptük másnak.
Lakásban, félrecsúszott varázsban, falak között az ágyon, túllépsz most a magányon. Kósza árnyak nesztelen, járnak éjjel mesztelen, arcok békés gondtalan, léptük másnap nyomtalan. Kósza árnyak nesztelen, járnak éjjel mesztelen, arcok békés gondtalan, léptük másnap nyomtalan. Kicsit kába, földre hullok, éjszakában.